Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Istent magasztalva és áldva, a 105. Zsoltárunk így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, testvérek, és dicsérjük tovább az Urat a 275. énekünknek eléneklésével. A 275. énekünket mind a 6 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A Zsoltárok könyvéből a 37. Zsoltárból, az első verstől a 20. versig terjedő igeszakaszból. A 37. Zsoltár első versétől a 20. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Dávidé, ne bosszankodj az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodj le az Úrban, és várjad őt, s ne bosszankodj arra, kinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól. Hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincs ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. De az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok. Felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. De fegyverük saját szívükbe hat, és kézívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége elmúlik, füstként múlik el. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, és áldja meg annak magyarázatát közöttünk. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló, drága Urunk, Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki ezt a világot teljhatalommal irányítod, kormányzod. Kormányzod a világtörténelmet, egy-egy ország történelmét, és a mi saját családunknak, életünknek történetét is. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ebben a világban nem győzedelmeskedhet örökké a gonosz. Bár sokszor, ha körülnézünk, az a benyomásunk, hogy mintha mindig a gonosz győzne, és az igazak el lennének nyomva, háttérbe lennének mindig szorítva, és mintha mindig vereséget szenvedne az igazság. Légy áldott arról azért, mert te gondoskodsz arról, hogy ez ne maradjon így örökkön örökké. Légy áldott, hogy egyszer azok, akik magukat fölmagasztalják és istentelenül élnek, álnokságon törik a fejüket, a te igazságodat és törvényeidet lábbal tapossák azokat, te ítéletre vonod. És köszönjük néked, hogy a tieidet pedig, a szelídeket, az alázatosakat, akik rád hagyatkoztak és rád bízták magukat, sokat szenvedve háttérbe álltak. Köszönjük, hogy őket pedig fölmagasztalod annak idején. Légy áldott, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy végül igazságod győzedelmeskedjen az egész mindenségben. Köszönjük néked, hogy ez a drága reménység bennünk lehet és élhet a szívünkben. Köszönjük néked, hogy te most is itt vagy közöttünk, és ma is tanítani akarsz bennünket. Kérünk, segíts a te igédet megértenünk, szívünkbe fogadnunk. Segíts, hogy meghatározza a döntéseinket, elhatározásainkat. Mindent, amit teszünk, az, amit te mondasz. Hadd legyen a te szavad számunkra alapvető tájékozódási segítség, iránytű, térkép, aminek segítségével haladunk és éljük az életünket. Segíts, Urunk, hogy a mai Isten tiszteletünk se legyen hiába való. Add, hogy megértsük a te szavadat, és szívükbe zárjuk hitáltal a te beszédedet, hogy aztán megvalósulhasson az életünkben. Köszönjük néked, hogy amikor bármi megvalósul abból, amit mondasz, akkor az téged dicsőít. Hadd legyen az életünk téged dicsőítővé. Hadd legyenek a döntéseink, elhatározásaink, cselekedeteink, minden megnyilvánulásunk, Urunk, téged magasztaló, amiben felfedezed saját magadat, a te akaratodat, a te dicsőségedet, igazságodat, szentségedet, jóságodat. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a mi együttlétünket is, de légy minden helyen, ahol a te nevedet magasztalják, ahol téged segítségül hívnak. Kérünk, szólj azokon a helyeken is, és áld meg azokat a gyülekezeteket is. Köszönjük néked, hogy ezeket elmondhatjuk néked, és várhatjuk egyen-egyenként a te áldásaidat. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 165. énekünk első versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk, a rómabeliekhez írt levél 13. részéből az első 7 verset. Leülve hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 13. részében az első 7 versben ezt olvashatjuk. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszú álló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgáikik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, kinek a tisztességgel a tisztességet. Kedves testvérek, amikor a római levelet olvassuk, akkor a római birodalomba csöppenünk. Egy olyan birodalomban, amelyikben a császárt Istennek tartották, aki imádatra méltó, áldozatokkal áldoztak neki. Ő állt az óriási birodalmi apparátus élén, a birodalom politikai vezetője, egyben vallási vezetője is, és ahogy mondom, istene is volt a birodalomnak. Ha ezekbe belegondolunk, akkor értjük, hogy az a birodalom a legkevésbé volt kereszténynek mondható abban az időben, amikor Pál a római levelet írta. Különös, hogy ott és akkor a lélek ihletésére Pál apostol éppen ezeket a mondatokat írja le, amiket felolvastunk. Úgy gondoljuk, hogy ezek a mondatok ma is érvényben vannak, mert a lélek szavai fölött nem jár el az idő, és ahogy akkor Isten népének alapvető tájékozódási pont volt, úgy ma is Isten népének alapvető tájékozódási pontja mindaz, amit itt ebben az ige szakaszban is olvasunk. Manapság éppen a választások közelettével is különösen érdemes elgondolkoznunk ezek fölött a mondatok felett, és engedni, hogy az Úr tanácsoljon bennünket általuk. Az első kérdés, ami mindjárt fölvetődik, hogy Honnan is ered a felsőbbség? Azt mondja az apostol, nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Ezzel Pál megnevezi a felsőbbségnek az eredetét, a forrását. Ki mondja azt az alaptételt, hogy a felsőbbség egyedül, kizárólag, csak Istentől származik. A Bibliát olvasva azt találjuk, testvérek, hogy a bűneset előtt, amikor az emberi természet még romlatlan és alapvetően jó volt, akkor is volt felsőbb hatalmasság, úgy hívták, hogy a Szent Háromság Isten. Az Úr volt a legfelsőbb hatalmasság. Ám de a bűneset után, amikor az ember fellázadt Isten ellen, megtagadta az ő felsőbbségének az elismerését, ekkor Isten úgy rendelkezett, hogy legyen az emberek közül felépülő felsőbb hatalmasság. Ezért az emberi történelem folyamán mindig is volt az emberek fölött egyféle felsőbb hatalmasság, valamilyen formában mindig létezett ilyen, és létezni is fog. Isten azért adta ezt, majd erre még kitérünk, azért adott felsőbb hatalmasságot az ő felsőbb hatalmasságát megtagadó embereknek, hogy a felsőbb hatalmasság által megőrizze az emberiséget a végső káosztól. Attól, hogy önmagát tulajdonképpen valamilyen szinten megsemmisítse. És felszámolja az együttélésnek még a lehetőségét is. Mert a romlott ember, a bűnbe esett ember erre nagyon is képes. Nagyon is képes. Láthattuk, amikor Amerikában ott volt a nagy tornádó, és a felsőbb hatalmasság, hogy így mondjam, ugye egy pillanatra eltűnt, akkor aztán elszabadult a pokol, mert az emberek, ha érzik, hogy lekerült a vállukról a fenyegetést, jelentő felsőbb hatalmasság, akkor mindjárt megvadulnak. Mindjárt megvadulnak. Ilyen a természet. Kijön belőlünk, amilyenek vagyunk. Na, tehát lényeg, hogy minden felsőbbség mögött az Istent kell látnunk, aki gondviselő szeretettel helyezte a felsőbbséget az emberiség fölé, népek fölé, országok fölé. Pál, figyeljük meg, testvérek, hogy minden felsőbbségről beszél, általában minden felsőbbségről. Tehát nem nézi, hogy az a felsőbbség most milyen hittel rendelkezik, vagy éppen nem hívő, milyen vallású, vagy nem vallásos, milyen politikai meggyőződés, hogy liberális, vagy konzervatív. Nem nézi, hogy milyen bőrszínű, hogy fekete, fehér, vagy sárga. Teljesen indiferens, lényegtelen dolgok. A lényeg, hogy minden felsőbb hatalmasság az Istentől származik. Na most, amikor ezt a mondatot elolvasták a rómabeli hívő emberek, hát akkor körülnéztek egy kicsit, és azt mondták, hogy hát ez az istentelen, sőt, Isten tagadó, vagy egészen önistenítő birodalmi vezetés, ami most fölöttünk van, ez a korrupt vezetés, ez is az Istentől származik? Hát Pál apostol azt mondja nekik, igen, ez is az Istentől származik. Még ez is az Istentől származik. Akkor is, hogyha ezt nehéz nektek elfogadni, akkor is Istentől származik. Mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. És amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Hát lehet, testvérek, hogy mi is kerülünk olyan helyzetbe, hogy nehéz kimondanunk adott esetben a mi országunk vezetőségéről, most teljesen mindegy, hogy kik vannak éppen kormányon, de lehet, hogy keresztényként kerülünk olyan helyzetbe, hogy azt mondjuk, hogy hát tényleg, hát ez a vezetés is az Istentől van. Hát ilyen-olyan kezdjük sorolni. De azt kell mondjuk, testvérek, az írás alapján, hogy ha nincsen hatalmasság csak Istentől, akkor ez is az Istentől származik. Még ez is az Istentől származik. Van, amikor talán egy kicsit könnyebb ezt elfogadni, ezt aláírni, de van, amikor nagyon nehéz. De most attól függetlenül, hogy nehéz vagy könnyű elfogadnunk ezt a tételt, mégiscsak a megáll, nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Ezért az adott hatalmasság mögött ott kell látnunk Istennek a gondviselő rendelkezését. Nem lehetünk keresztényként anarchisták, az anarchisták, ugye, akik tagadják a felsőbb hatalmasságot, el akarják törölni a felsőbb hatalmasságot, ne legyen semmi felsőbb hatalmasság, mindenki hadd legyen a maga körébe szabad, és hadd élje mindenki a maga szabadságát, és ma szokás ezt használni, hogy partalan szabadságvágyát hadd élje ki mindenki, nem kell itten felsőbb hatalmasság, ami korlátoz, meg meghatároz, meg megmondja, hogy mi legyen, hogy legyen, merre menjünk, merre ne menjünk, el velük. Hát nem mi keresztényként nem lehetünk anarchisták, mert azt mondja Pál, hogy mihelyest ezt tesszük, az Isten rendelésének támadnánk, az Isten által adott struktúrának vagy rendnek támadnánk ellene. Hát ez egyébként nagyon érdekes dolog, hogy ugye Pál apostol a Római Birodalomban, ahol rabszolgaság is volt, nem a bátorította a keresztényeket arra, hogy törjenek a felsőbb hatalmasság ellen, és töröljék el a rabszolgaságot, és változtassák meg a társadalomnak az egész struktúráját, szerkezetét, vagyis csináljanak magyarul egy nagy forradalmat a birodalomban. Történt forradalom a Római Birodalomban, ami a keresztények által ment végbe jó részt, vagy javarészt, de az nem egy olyan forradalom volt, mint a 48-as, vagy az 56-os, vagy egyéb más forradalmak a világban, hanem az valahogy máshogyan indult és ment végbe abban a birodalomban. Lényeg az tehát, hogy az első tételünk álljon előttünk világosan, hogy nincs hatalmasság, hanem csak Istentől. Nézzük meg azonban másodszor, hogy mi volna az Istentől rendelt felsőbbség kötelessége. A harmadik versben mutat erre rá az apostol, ahol azt mondja, a fejedelmek a rossz tettek rettegésére vannak, és a jó tettek előmozdítására és dicséretére. Azt pedig, hogy mi a jó és mi a rossz, nem a felsőbb hatalmasság hivatott megszabni, hanem megszabta maga Isten, és kijelentette azt a felsőbb hatalmasságnak. A felsőbbség feladata tehát az, hogy az Istentől elé szabott jót előmozdítsa, és az Isten által rossznak mondott rosszat kerültesse az alattvalók körében, vagy a polgárok körében. Na, a felsőbbséget úgy is mondhatjuk, hogy azért állította Isten az ellene lázad emberiség fölé, hogy az, mint egy őt képviselje a földön. Őt képviselje a földön. Mert Isten is olyan, hogy ő a jót megmondja, a rosszat is megmondja, és bátorít a jónak a követésére, és a rossznak a kerülésére is figyelmezteti a teremtményeit. Hát mint egy az ő képében kellene a felsőbb hatalmasának ugyanezt művelnie. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus Krisztusnak a képét kellene hordozza a felsőbb hatalmaság az Isten elgondolása szerint, mert Jézus Krisztus is a jót és a rosszat a saját személybe meghatározza, és utána bátorította az embereket a jó követésére és a rossznak a kerülésére. Sőt, Jézus Krisztus, mint a világ bírája egyszer érvényt is szerez a jónak, és a jókat az ő akaratával egyezően hívő és élő embereket megjutalmazza, és akik pedig ellene lázadnak, azokat pedig örök kárhozatra veti. Tehát, mint egy mondhatjuk, Istent kellene, vagy az Úr Jézust kellene képviselnie a felsőbb hatalmasságnak. És így az Isten által szabott abszolút jót kellene neki bátorítani, előmozdítani, segíteni, és az Isten által rossznak mondott rosszat pedig kellene háttérbe szorítani, és lehetőleg visszanyomni, visszaszorítani oda, ahova való. Nos, ha összevetjük ezt a mai világgal, testvérek, akkor szembe tűnő, hogy mennyire másképp gondolkoznak a mai emberek is általában a felsőbbségről, de a felsőbbség is másként gondolkozik magáról. Ma szinte világszerte mondhatjuk, hogy nincs szó arról, hogy a felsőbbség az Isten által a Bibliában elészabott jónak igyekezne hát segítségére lenni, és a rossznak a kerülését előmozdítani. Azért találunk ilyen utalásokat, mondjuk ki őszintén, de azért mégse ezt látja a felsőbbség leginkább a maga feladatának. Általában azt látja a maga feladatának, hogy meggazdagodjon, jól összeszedje magát anyagilag, jó kapcsolatokat építsön ki. Sokszor teljesen öncélú a létezése, saját maga miatt van, és nem arra néz, hogy a nép között a jót kéne bátorítani, és a rosszat visszaszorítani, nem, hanem csak mindig a maga felé hajlik a keze, és saját magát akarja, hogy így mondjam, építeni, gyarapítani. Közben azért nem szűnik meg a nép jótevőjének a szerepében tetszelegni. Nem az a feladata a kormányzatnak, hogy a nép tagjainak a vágyait kielégítse, ugye mondjuk ezt a kifejezést, hogy partalan szabadság, vágy. Nem azért van a kormányzat, hogy ez biztosítsa a népnek, hogy mindenki úgy éljen, ahogy éppen kedve szottyan, és azt csinálja, amit éppen jónak lát. És végképp nem az a feladata a felsőbb hatalmasságnak, hogy mint egy maga szabja meg a jót és a rosszat, ez nem az ő feladata, mert Isten azt megszabta. Ha a hatalmasság mégis ezt cselekszi, akkor elragadja az Istennek a jogát és a munkáját. Az meg végképp nem feladata a felsőbb hatalmasságnak, hogy mint egy a jót háttérbe szorítsa, és a rosszat hozza előtérbe, és a rosszat tegye követendő normává az adott nép, vagy polgárság, vagy alattvaló körében. Tehát, hogy így mondjam, a világban a felsőbb hatalmasság is teljesen mást gondol manapság már a maga feladatának, kötelességének, és nem azt, amit Isten a Bibliába eléjük tár. És a nép is így gondolkozik egyébként, a köznép se azt nézi, hogy most a felsőbb hatalmasság azt teszi, amit Isten mond neki, hanem azt nézi, hogy a javunkra van-e az, amit éppen csinálnak, vagy nincs a javunkra, vagy kielégíti a kívánságunkat, vagy nem elégíti ki, betartja az ígéreteit, vagy éppen nem tartja be. Tehát valami teljesen más elvárásokkal van a nép is a felsőbb hatalmasság felé, nem azzal, amivel Isten mondja. Hát nekünk, testvérek, azzal az elvárással kell nézni mindenkori kormányzatra, most mindegy, hogy MSZP-s vagy Fideszes vagy én nem tudom micsoda, azzal az elvárással kell rájönni, hogy őket Isten tette oda azért, hogy az Isten által jónak mondott jót minden rendelkezésükre álló eszközzel segítsék, védelmezzék, és az Isten által rossznak mondott rosszat pedig visszaszorítsák a rendelkezésükre álló eszközökkel. Ez a feladatuk. Annak érdekében, hogy a felsőbség az Istentől kapott feladatának kellő hatékonysággal eleget tehessen, azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten fegyvert adott a kezébe. Fegyvert adott a kezébe. Valahogyan van egy törvényhozói hatalom, egy bírói hatalom, van egy rendőri hatalom, van egy katonai hatalom a felsőbségnek a kezébe. Tud föllépni keményen, hogy így mondjam. Annak érdekében kellene ezt gyakorolni, és ezeket az eszközöket használni, hogy az Istentől jónak szabott jót előmozdítsa, és az Istentől rossznak mondott rosszat háttérbe szorítsa. Na most persze kérdezzük, hogy hát minek a fegyver? Hát azért kell a fegyver, testvérek, amit mondtunk, hogy tudnilik, ha a felső hatalmasság kezében nincs fegyver, nincsen rendelkezésére álló hatékony eszköz, akkor elszabadul az emberek között a pokol, mert az emberi természetben a pokol rejlik, testvérek. Mindjárt ne kergessünk ilyen illúziókat, hogy mi alapvetően jók vagyunk, ezt a liberálisok gondolják, hogy az ember alapvetően jó, és csak bátorítani kell, hogy a jó kijöjjön belőle. Ez egy a humanizmusból eredő gondolat, amivel a Biblia alapján nem értünk egyet, de a gyakorlat is cáfolja. Számos olyan filmet tudnánk felsorolni, vagy akár a saját hétköznapi tapasztalatainkból is tudunk példákat mondani, hogy milyen gonosz tud lenni az emberi természet, amikor úgy érzi, hogy most kikerültem az ellenőrzés alól. A fegyver nem lebeg a fejem fölött. Akkor aztán az ember elszabadul. Elszabadul az ember. Hát azért van a fegyver, hogy ne szabaduljon el az ember, és ne kezdjen tombolni. Ne kezdjen tombolni, és ne tegye tönkre saját magát, a családját, az országát, a népét. Tehát itt van a felsőbb hatalmasság, aminek a feladata az Istentől szabott jó védelme és a rossz háttérbe szorítása, és hogy ezt megtehesse, ezért van a kezében fegyver, hatalmi eszköz. Nos, ha kellene mondanunk, hogy milyen dolgokat kellene védenie a fegyverrel ennek a felsőbb hatalmasságoknak, akkor azt mondjuk, hogy itt vannak például a házasság, Itt van a család, itt van a munka, itt van a nemzet intézmény, amit fegyverrel is védeni kell. Ezek isteni rendelkezések, isteni rendek, és ezeket védelni kell. Úgy is szoktuk kifejezni a református etikában, hogy az Isten által szabott szféra, életszférákban, mint például a család, vagy a munka világa, vagy a gazdaságnak a világa, az államnak az a feladata, hogy a fegyverrel is előmozdítsa ezen életszférákban a jónak a megvalósulását, és a rosszat visszaszorítsa ezekből az életszférákból. Rossz az, testvérek, hogyha az abortusz teljesen korlátlan. Az Isten ezt gyilkosságnak mondja, és a felsőbb hatalmasságnak a fegyverrel kellene itt tulajdonképpen fellépni, erővel kéne fellépni, hogy ezt a jelenséget minél inkább visszaszorítsa. És más egyéb dolgokat is tudnánk mondani, például a homoszexuálisoknak a házasságát, ugye, ami a Biblia szerint egy Isten által rossznak mondott dolog. Bűnnek mondja Isten a Bibliában homoszexualitást, vagy leszbikusságot, és erre azt mondja, hogy ezt nem szabad előtérbe engedni, nem szabad törvényesíteni, mert akkor egy másik intézmény, az Istentől szabott család, a férfi és nő kapcsolata, amiben ott vannak a gyerekek, az fog háttérbe kerülni és megsérülni. Tehát a hatalmasságnak, testvérek, itt van a lényeg, hogy a fegyvert azért kell viselnie, hogy az Istentől jónak szabott jót minden életszférában előmozdítsa, és a rosszat pedig visszaszorítsa ezekbe az életszférákba. Azt mondja Pál apostol, hogy az Isten szolgálja ő. Az Isten szolgálja ő, tudnélik a felső hatalmaság, a te javadra. Vagyis azt mondja az apostol az olvasóinak, nekünk is, hogy ha a felsőbbség létezik, és az Istentől szabott jót védi, és a rosszat háttérbe szorítja, akkor az nekünk, egyénileg is, családjainknak is, az egész országunknak, népünknek javára van. Javára van, testvérek. Hogyha egy felsőbbség Isten de nem törődik, Isten normáit, a jót és a rosszat megveti, elutasítja, nem a jó védelmét mozdítja elő, hanem a rosszat pártolja, és ilyen módon teljesen megromlik, akkor az nekünk egyénileg is, családjainknak is, népünknek is a kárunkra válik. A kárunkra válik. Javunkra válik, hogyha a felsőbbség tudatában marad annak, hogy ő az Istentől való, megvan az Istentől szabott normája működésének, és a jót kell előmozdítani, és a rosszat kell háttérbe szorítania. Minden lehetőségével élve ebben a dologban. És akkor a népnek, a tagjainak a javára válik, amit csinál. Testvérek, itt egy kicsit úgy félre kéne tennünk azt a gondolkozásunkat, hogy azt nézzük a alattvalóként, vagy polgároként, hogy akkor most nekünk milyen hasznunk van. Most, ha én nekem valamelyik potenciális felsőbb hatalmasság ígér 1000 forint nyugdíjemelést, akkor na rájuk fogok szavazni. Nem. Ígér autópályát. Nem ez a kérdés, hogy mit ígérnek, és akkor nekem mostan lesz előnyöm abból, ha ők lesznek, vagy nem lesz előnyöm. Ez egy tiszta, egocentrikus, önző gondolkodás. Isten más tanít nekünk. Azt mondja, hogy ne ezt nézzük, hanem lássuk a felsőbb hatalmasságot, hogy honnan jön, hogy van neki egy Istentől szabott normarendszer, amit neki kellene érvényesíteni, és akkor a javára válik a népnek, nekem is ebben a népben, mert a nép nem egyének, pontosan nem csak egyénekből áll, hanem egyénekből épül fel maga az egész nép. Itt nem csak rólunk van szó, amikor egy kormányról beszélünk, hanem az egész népünkről szó van, mert mi egy népet alkotunk együtt. És nem csak azt nézzük, hogy nekem mi lesz itt a jó, hanem az népnek a javára válik-e az. A népnek a javára válik-e az, amit egy kormányzat művel. Ha azt műveli, amit Isten mond neki, legalább törekszik erre valamilyen szinten, és a jót előmozdítja, és az Istentől rossznak mondott rosszat háttérbe szorítja, akkor az a javára válik a népnek. Az a javára lesz. Akkor is, hogyha szegényen maradok 1000 forinttal, vagy egy autópályával, vagy nem tudom mivel. Akkor is a javára válik a népnek. Kedves testvérek, talán itt kell még azt is elmondanunk, hogy a felsőbbség, mint Istentől rendelt intézmény, Istennek felelős azért, amit művel. Ezt is kell nagyon erősen mondanunk és aláhúznunk. Istennek felelős a mindenkori felsőbbség minden tagja. Elsősorban tehát nem a népnek felelős a kormányzat. Adott esetben mondhatjuk, hogy egy kicsit a népnek is felelős, majd mindjárt elmondom azt is, hogy miért. A népnek is felelős, de nem a nép a legfőbb tekintély, hogy így mondjam, a világban, hanem az Isten tekintélye a legfőbb tekintély. És Istentől jön az állami felsőbbségnek a megbízatása, neki is felelősek azért, hogy hogy és mint végzik a dolgukat. Mondom, mellékesen, másodlagosan felelősek nekünk is, mint a népnek, vagy polgároknak, de elsősorban Istennek felelősek, és Isten fogja őket felelősségre is vonni. Felelősségre is fogja vonni, testvérek. Hogyha a felsőbbség úgy dönt, hogy ő Isten megveti, és az Isten által jónak mondott jót egyáltalán nem bátorítja, hanem inkább lenyomja, háttérbe szorítja, víz alá teszi, és a rosszat meg előveszi, és a deviánst azt hozza, hogy mondjam, már majdnem követendő példaként az emberek elé, erről Istennek fog számot adni, akkor is, hogyha Isten tagadja ez a felsőbb hatalmasság. Emlékezzetek vissza, hogy Nabukodonozor király, a babiloni világbirodalom uralkodója, egyszer önmagát megistenítette, felállított egy nagy szobrot, ugye, és azt mondta a népeknek, birodalom, imádjátok ezt a szobrot, mert én vagyok az Isten. Hát Isten felelősségre vonta Nabukodonozor királyt, meg is ítélte, és meg is tanította ennek a királynak, hogy nem ő a világnak az uralkodója, hanem Isten az uralkodója. Úgyhogy Nabukodonozor aztán, amikor magához tért, illetve az Istenhez fordult, akkor utána kiadott egy kiáltványt az egész birodalomba, hogy tanulja meg az egész nép, hogy az Úr az Isten, és őt kell imádni. De Istennek felelős testvérek, Nabukodonozor is, Néró is, a mostani kormány, a következő kormány, mindegyik Istennek felelős elsősorban. Hát, ha egy kicsit a mai világba körül nézünk, testvérek, akkor azért innen két, a felsőbbséggel kapcsolatban két dolgot hadd említsek meg, két kifejezetten antikrisztusi jelenséget. Az egyik az a Bibliának, illetve Jézusnak a gyalázása. Hadd emlékeztesselek itt benneteket egy nagy plakátra, aminek az volt a felirata, hogy jöjjön el az én országom. Ez, mi tudjuk, hogy Jézus imádságáról van szó, amit a tanítványainak tanított az Úr Jézus Krisztus. A Szent tanította az ő megszentelt népének ezt az imádságot, egy szent imádságot, az Úri imát. Az ima Istennek szól, és a hívő nép, az Isten népe azt kéri ebben az imádságban, hogy jöjjön el a te országod. Vagyis valósuljon meg az új világ, amit megígértél nekünk a Bibliában, ahol nincsen halál, nincs bűn, nincs betegség, mert ezek elmúlnak, és ő, illetve te, aki a szeretet és az igazság vagy, te vagy jelen, és te vagy minden mindenekben. Ennek a mondatnak a kigúnyolása, testvérek, a tudatos kigúnyolás az, hogy jöjjön el az én országom. Ebben a mondatban a mérhetetlen önz, egocentrikusság, énközpontúság jut a kifejezésre, a Bibliának, illetve Jézusnak, vagy a mennyei atyának a nyílt megvetése mellett. Aki kitalálta, annak az Isten semmit nem jelent, és az én pedig mindent jelent. Egy számít, én. Én valósítsam meg magamat, legyen az, amit én akarok, senki nem érdekel egyébként, csak én. Az én uralmamnak kell megvasolni, annak kell történni, amit én akarok, nem akarok elszámolni senkinek, mert az én országomban én vagyok a király, ezért legyen meg az én akaratom. Nem akarok más akaratot. Ez a mondat, testvérek, amit így országvilág elé kinyomtak, ez nem más, mint az Isten elleni, a Jézus Krisztus elleni lázadásra való felszólítás. Ne az ő akarata, az én akaratom legyen meg. Gondolkozzatok, így jó magyarok. Nehogy azt mondjátok, legyen meg a te akaratod az Úrnak, legyen meg a ti akaratotok. Ezt tanuljátok meg. Ez a jövő útja. Ezt, testvérek, egy nyilvánvalóan Biblia, de Isten Jézus Krisztus gyalázó antikrisztusi dolog. A felsőbb hatalmasságnak vajon ez lenne a feladata, mert ez éppen egy olyan pártól származik, amely jelenleg a felsőbb hatalmasság részét képezi. Ez a felsőbb hatalmasságnak a feladata, testvérek? Nem az, hogy az Istentől szabott jót védelmezze, és a rosszat háttérbe szorja. Neki pont az ellenkezőjén kéne fáradoznia, ha hinne Istenben, ha számítana valamit neki az Úr. De nem számít. Csak egy számít, én. Én. A másik dolog, testvérek, amit a mai sajnos a mai kormányzatban is, de nem állítanám, hogy a következőben vagy az előzőben nem figyelhetünk meg, de ez a jelenség, testvérek, most nagyon is a bőrünkön érezhető, a pénznek a hajhászása. Az anyagi javaknak, a haszonnak, a profitnak a hajhászása. Testvérek, hadd idézzek egy etika könyvből, aztán majd elmondom, hogy ez mikor íródott. A különbség egészen szembeötlő, ha megvizsgáljuk a kapitalizmus lényegét. A haszon elv sajátos érvényesítése. Ez a lényeg. A haszon elv sajátos érvényesítése. Ennek a vállalkozásait egy cél vezeti, a nyereség. Minden ehhez a célhoz igazodik. Ahol a haszon elv kerül trónra, két dolog következik be. A szerzés vágy korlátlanná válik, és a profit éhség eredeti értelméből kiforgatja az egész gazdasági életet. A profit éhség nem ismer határt. Még az erkölcs fékező ereje is megbénul vele szemben, sőt, végül meg is szűnik. Különösen, amikor a kapitalizmus kivetkőzik a személyi kötöttségből, és a névtelenségre beburkolózik, vagyis amikor már nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen kié a cég. Amíg valaki ott van a cégében, addig érzi egyéni felelősségét. Ha nincs ott, csökken a felelőssége. És könnyen csinál oly dolgokat, amiket a saját neve alatt nem is vállalna. De megnyugtatja magát, nem én, a társaság csinálja. A gazdasági vállalkozásoknak elsődleges célja a táplálás és eltartás volna. Ehelyett az kíméletlen elnyomóvá és kizsákmányolóvá válik. Az egyéni szabadság és a szabad verseny égisze alatt gátlástalanul érvényesíti magát a haszon elv. Ha valaki érvényesülni akar egy ilyen rendszerbe, be kell állni a sorba, és kénytelen lesz a haszonelvet követni. Állandó tőkebefektetéssel a vagyonát gyarapítani, különben a többiek eltapossák. Nagy trösztöket hoznak létre a legnagyobbak, megvásárolják a sajtót, a médiát, azáltal a közvéleményt, és hatalma révén a tőke megakadályozhatja a legszükségesebb társadalmi változtatásokat is. Na most testvérek, ezeket a mondatokat nem ma írták. Ezeket a szocializmus idején írták, a kapitalizmus ellen. A szocializmus szolgáivá szegődött, teológus atyánk fia írt, vetette papírra, kritizálván a kapitalizmust. Most az a furcsa dolog, testvérek, hogy körülnézünk a mai világba, és pontosan azt látjuk, hogy amit annak idején a szocializmus oldaláról kritizáltak, és azt mondják, ez a kapitalizmus tényleg ilyen rossz volt, most ugyanez van a mi fejünk fölött is. Pontosan ugyanez. És a dolognak a furcsasága, hogy pontosan azok csinálják, akiket valaha kritizáltak. Akik valaha kritizálták ezt. A testvérek, itt valami egészen furcsa dolog van, de a pénznek az uralma, ami nem csak a gazdaságért, az embereket is kivetkőzteti magukból, kilúgozza a gondolkozásunkat. Kérdezem újra, ez lenne a felsőbbségnek a feladata, testvérek? Ez a felsőbbség feladata? Nem az, hogy az Isten előtti felelősség tudatában a jót előmozdítsa, és a rosszat háttérbe szorítsa. Ez volna a feladata. Most félreértés ne essék, testvérek, akár melyik oldalon bukkan fel az énnek vagy a haszonnak az istenítése, ugyanúgy rossz, elutasítandó. De vegyük ezt jól, és fogadjuk el, testvérek, hogy Isten rendeli a felsőbb hatalmasságot, amelynek a jót kell védeni, és a rosszat háttérbe szólítani. Az én istenítése, a haszonhajhászása nem az Istentől szabott jónak az érvényesítése. Ez antikrisztusi, istentelen dolog, testvérek. De lépjünk tovább, és vizsgáljuk meg azt, hogy mivel tartozunk mi a felsőbbségnek. Nos, azt mondja az apostol, hogy mivel ezek a felsőbbségek, noha sokszor megromlanak, és egyáltalán nem töltik be a feladatukat, de mégis Istentől vannak, ezért mi engedelmességgel tartozunk nekik. Engedelmesség, minden lélek, minden egyes ember, engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mondja. Engedelmeskedjék. Aki ellene támad a felsőbbségnek, Isten rendelkezésének támad ellen, és magára ítéletet von. Magára ítéletet von. Testvérek, ez eléggé egyértelmű. Tehát most tulajdonképpen mindegy, hogy ki uralkodik egy nép fölött, vagy egy polgárok fölött, gyakorlatilag mindegy. Az ellene való fellázadás, alapvetően nincs nekünk megengedve. Alapvetően nincs megengedve. Egy dolog van alapvetően megengedve, hogy a felsőbb hatalmasnak, mint Istentől rendelt intézmények, engedelmeskedjünk. Engedelmeskedjünk nekik. Nyilván van azért ennek korlátja. Mert ha visszagondoltok a Bibliára, akkor ott látjuk, hogy a felsőbb hatalmasság azt kéri az apostoloktól például, hogy a Jézus nevében ne prédikáljanak, és Jézus ne hirdessék. És akkor azt mondják az apostolok, nem. Istennek kell inkább engedni, mint nektek. Tehát van, amikor a felsőbb hatalmasság annyira megromlik, hogy már azt kéri az alattvalóktól, hogy amit Isten tilt, azt tegyék. Na, ilyenkor a hívő embereknek van tiltakozási joguk, és azt mondhatják, hogy na nem. Itt lehetünk a polgári engedetlenség képviselői, ha a felsőbb hatalmasság Isten ellenes gondolkodásra, tényekre vagy cselekedetekre akar minket rábírni, rákényszeríteni a fegyverrel a kezébe, azt kell mondanunk, hogy nem. Vállaljuk ennek a következményeit is. Itt engedetlenek lehetünk, de egyébként az engedelmesség ajánlódik nekünk. Nos, ma demokráciákba érünk, és itt még egy úton, módon azért föl lehet lépni a felsőbb hatalmasság túlkapásai ellen. Nevezetesen a szavazásnak az eszközével. Hogyha azt látjuk, hogy egy felsőbb hatalmasság nem az Istentől kapott feladatát intézi, akkor van lehetőségünk arra, hogy leszavazzuk, vagy ne szavazzuk őket újra, ne adjuk nekik újra mandátumot, megbízatást. Ez egy viszonylag szelíd elintézés a dolognak, mert a reformáció korában még szó volt arról is, hogy föl lehet-e fegyverrel lázadni, sőt, még a 20. században is szó volt elő keresztények között, hogy fegyverrel is föl lehet-e lázadni egy felsőbb hatalmasság előtt, amik egészen démonizálódott. Például Hitler ellen, vagy Sztálin ellen. Lehet-e engedetlenkedni ezek az ilyen diktatúrákban? Ez is kérdés volt, de ezt most hagyjuk. Most, hála Istennek, nem vagyunk ilyen helyzetben. Most szavazhatunk, és amit látnunk kell, hogy a felsőbb hatalmasság Istentől származik, a jó védelme, a rossz háttérbeszöltés, Istennek felelős azért, amit csinál, de nekünk is felelős. Ugyanis, testvérek, egy kicsit erről is hadd szóljak itt, amikor mi megszavazunk valakit, akkor azzal mi egy bizonyos szerződést kötünk. Ezt nagyon sokan nem látják ma a mai világban, egyáltalán nem érzékelik, de mi érzékeljük. Egy szerződés áll fent, testvérek, a kormányzat és köztünk, mint ahogy mi is kötünk szerződéseket, adásvételi, meg egyéb különböző szerződéseket, kétoldalú szerződéseket. Itt is egy szerződés van. A nép meg szerződést köt egy felsőbb hatalmassággal. A kérdés, betartja a felsőbb hatalmasság, vagy a nép, a másik fél, a maga kötelességeit. Ha a felsőbbség különböző ígérgetésekkel áll a nép elé, akkor a nép számon kérheti, hogy betartottad az ígéreteidet, vagy nem. És a felsőbbség is számon kérhet minket, hogy mi pedig a mi állampolgári vállalásainkat betartottuk, vagy nem. Befizettük az adókat és az egyéb dolgokat, amik az ő működéséhez szükségesek. Mi ezeket vállaljuk, amikor megválasztjuk őket. Hogyha valamelyik féltestvérek szerződés szegést követel, akkor a másik fél fölmondhatja a szerződést. Ugye? A hétköznap életben is így van, de ez országos szinten is így van. Van egy szerződés valakikkel, ha szerződés szegőnek bizonyulnak, a saját jól felfogott érdekünkben fel kell bontani velük a szerződést. Akkor is, ha Fidesz, akkor is, ha MSZP, vagy nem tudom micsoda. Teljesen mindegy. A felsőbb hatalmasság is be kell tartsa a szerződést ráeső pontjait, és mi is be kell tartsuk. Hogyha nem tartja be, akkor felbonthatjuk a vele való szerződésünket, a saját érdekünkben. Nos, szükség tehát engedelmeskednünk, de hogyha azt látjuk, hogy istentelen egy felsőbb hatalmasság, nem tölti be a rendeltetését, akkor a szavazással ellene fordulhatunk, egyéb élethelyzetekben is ellene fordulhatunk, ha Istennek kell inkább engednünk, mint az embereknek, de a lényeg, az alapvető feladat mégis az engedelmesség. Azt mondja az apostol még ezzel kapcsolatban, hogy szükséges engedelmeskedni a haragért és a lelkiismeretért is. A harag itt azt jelenti, hogy a büntetéstől való félelem miatt is kell engedelmeskednünk, de a keresztényeknek a lelkiismeretért is. A keresztényeket a lelki ismeret sarkalja arra, az Isten által irányított lelkiismeret sarkal arra, testvérek, hogy mi a felsőbb hatalmasságuknak engedjünk. És elénk van írva, hogy nem tudom mennyivel lehet menni, és nem tudom meddig milyen beadványokat kell beadni, és milyen adókat kell ide és oda befizetni, akkor is, hogyha nekünk az nem annyira tetszik, vagy nem annyira könnyű. A lelki ismeret az, ami minket arra indít, hogy eleget tegyünk a szerződésbe magunkra vállalt kötelességeinknek. Nem tudunk más tenni. A lelki ismeret indít erre, nem csak a félelem, hogy majd megbüntetnek, kiszállnak, bemérnek, és a többi, és a többi. A lelki ismeret motivál erre. Tehát a hatalmasság Istentől van, láttuk a feladatát, láttuk azt is, hogy mivel tartozunk mi a felsőbb hatalmasságnak, és végül aztán a kérdések kérdése jön számunkra, hogyan válasszunk. Hogyan válasszunk? Hát testvérek, erre a felsorolt dolgoknak a fényébe azt hiszem, hogy mindenki tud magának válaszolni. Nem feladatom, nem tisztem, hogy ezt elmondjam a testvéreknek, én nekem az a tisztem, hogy az ígét a testvérek elé tárjam, és akkor az ige alapján az ember, a hívő ember mérlegelni kezd. Mérlegelni kezd. Csöndesen, józanul. Nem idegesen, nem a dühtől, nem a haragtól, nem a nosztalgiától, nem az önzésétől vezéreltetve, hanem az Isten igéjére figyelve kezd gondolkozni. Elcsendesedik, imádkozik, és megvizsgálja, hogy engem hívő embert. Az Isten mire indít? Engem hívő embert. Aki azért fáradozok a családomban, a környezetemben, hogy az emberek Jézust megismerjék, az Urat megismerjék, aki magam is törekszem a jó követésére és a rossz kerülésére, és erre nevelem a gyerekeimet, az unokáimat, és másokat is igyekszek erre tanítgatni a magam életkörében, szféráiban. Vajon mire indít engem Isten? Nem arra, hogy olyan politikai erők felé forduljak, amelyik ugyanezen fáradozik? Hogy akarok én az Isten megbízásaként, édesapaként a családomba Istent képviselve irányítani, vezetni, hogyha közben magam fölé választok egy olyan kormányzatot, amelyik pont más csinál, mint amit én igyekszek a családomba csinálni? Hát ez hogy működik? Amit én nagy erővel igyekszek nyomni a gyerekeimbe, hogy van Isten, és gyermekem higgy az Úr Jézusban, és kövezd az ő erkölcsi normáit. A gyerek kilép a családi ház ajtaján, és ott van egy kormányzat, amelyiket én választottam, amelyik pont az ellenkezőjét mondja neki. Ez hogy jön ki, testvérek? A hívő embernek gondolkoznia kell. Nyilvánvaló, testvérek, hogy itt mai körülmények között sajnos ki kell mondjuk, hogy az egyik párt sem felel meg az isteni rendelkezéseknek. Ki kell mondani. De azt nem mondhatjuk, hogy egyik párban se figyelhető meg azért olyan tendencia, hogy legalább meg akarna felelni. Valamilyen szinten meg akar felelni. Mert azt mondhatjuk, hogy a rosszak között van egy kevésbé rossz, vagy több kevésbé rossz is. Akikben még valahol ott motoszkál valami emlékgyanánt legalább, hogy létezik Isten, akinek vannak törvényei. És nekünk valahol azt lenne a feladatunk, hogy azokat a törvényeket valahogy érvényre juttassuk, amennyire csak lehet. Tehát testvérek, az ember mérlegeljen imádságba, minnyájan, hogy merre fordulunk, merre adjuk a voksunkat, hova adjuk a szavazatunkat. Én az végül, testvérek, azt kell még itt aláhúznunk, hogy az egész mostani szavazást is bele kell tennünk, testvérek, a Bibliának a teljes történet felfogásába. A Biblia szerint van a teremtés, és van az utolsó ítélet, az újjáteremtés, és a kettő között megy az emberi történelem. És ahogy a Biblia mondja nekünk, ez a történelem a bűnesettől kezdve egyre tragikusabb. És az emberiség állapota egyre rosszabb lesz. Egyre rosszabb lesz. Ahogy a napokban olvasták a testvérek, aki Bibliát olvas az utolsó időkről szóló részeket. Hát Jézusunk azt mondta, hogy az utolsó időkben az emberiség állapota katasztrofális lesz. Erkölcsileg, hitbelileg katasztrofális lesz a világ. Sokkal rosszabb, mint ami most. De még ez már is elég rossz. De az emberiség megérik az utolsó ítéletre, testvérek. Mi ezt a folyamatot nem tudjuk egyáltalán megállítani, megváltoztatni. Szavazhatunk tulajdonképpen bárkire. Egyet tehetünk, hogyha olyan erőkre szavazunk, olyanokat választunk, amikor lehet, akik még legalább valami nyomelejmeibe emlékeztetnek minket Istenre, vagy az Isten rendjét valahogyan még mindig itt-ott akarnak megvalósítani, még mindig ezek felé kell orientálódnunk, mert ezek lassítani tudják ezeket a felbomlási dolgokat, a felbomlási folyamatokat, de nem tudják megállítani, nem lehet. Tudomásul kell venni, testvérek, hogy az Isten népének a helyzete egyre rosszabb lesz. A hívő emberek egyre rosszabbul fogják érezni magukat a világba, hiába uralkodik fölöttünk bárki. Hiába szeretjük, hiába testvérek. A világ megy az Istentől szabott rendje szerint az utolsó ítélet felé, és szükséges lesz az, hogy egyszer Jézus visszajöjjön, és vissza is fog jönni, és ítéletet tart élők és holtak fölött. Testvérek, ez egy kicsit józanabbá tesz bennünket minden választás esetén. Tegyen most is józanná, és adja meg nekünk, hogy majd amikor jövő héten választanunk el, akkor ne az egyéni indulataink, meg ne más egyéb vezéreljen minket, testvérek, hanem próbáljuk meg Isten előtt megtusakodva oda tenni azt az X-et, ahova kell majd tennünk, vagy ahova lehet most tennünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyán, köszönjük néked, hogy gondoskodtál felsőbb hatalmasságról ebben a világban. Látod, hogy mi a feladata a felsőbb hatalmasságnak, mi a mi feladatunk vele szemben. Köszönjük, hogy ezeket világosan elmondtad nekünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ebben az egyre nyomorultabb és lelkileg egyre sötétebb világban megtalálhassuk azokat az embereket és azokat a helyeket, ahol még nyomelemeibe felfedezhetjük a te személyedet, a te rendedet. Segíts, Urunk, hogy ezek mellé tudjunk mindenkor odaállni, és ne adjuk magunkat az istentelen, gonosz emberek mellé soha. Segíts, Urunk, bennünket pedig abban, hogy mi magunk a lelkiismerettől indítatva igyekezzünk néked is tetsző életet folytatni, de az emberek hasznára is lenni. Segíts, Urunk, bennünket, hogy te beléd kapaszkodva tudjuk a jót védeni, és a rosszat háttérbe szorítani a saját lelkünkben, a saját életünkben, a saját családunkban. De segíts, hogy amikor tehetünk azért, hogy a népünkben is ez történjen, ott is megtehessük. Köszönjük néked, hogy felelősségre vonod majd egyszer a felsőbb hatalmasságokat minden gonoszságért, amit műveltek. De segíts nem elfelejteni, hogy bennünket is felelősségre fogsz vonni. Mert mi is felelősek vagyunk előtted azért, hogy mit teszünk, kire szavazunk, hogyan döntünk adott helyzetekben. Segíts, Urunk, bennünket, hogy előtted megállva, megtusakodva tudjunk meghozni minden döntést. Hadd legyél ott minden döntésünkben, hadd legyen igaz ránk az íge, hogy minden te útaidban felismerd őt. Hadd ismerjünk fel téged, Urunk, minden döntésünkben. Köszönjük néked, hogy igéd által tanítasz minket ezekre a dolgokra. Segíts, hogy ezek maradandó hatást, formáló hatást gyakorolhassanak a mi értelmünkre, gondolkodásunkra, életünkre. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, rád bízhatjuk a családjainkat, gyermekeinket. Imádkozunk hozzád a beteg testvéreinkért, akik kórházakban vannak, vagy nehéz egészségi állapotban jutottak. Kérünk, hogy öleld át őket, és erősítsd, bátorítsd a szívüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy áld meg a mi népünket. Első renddel azzal, hogy hozzád tér, és utána azzal, hogy erkölcsösen és lelkiismerettől indítatva tisztán, szentül igyekszik gondolkodni, beszélni, cselekedni. Könyörülj meg, hogy ez a nép hozzád térjen. Add ezért, hogy hirdettessék az evangélium, a rólad szóló híradás mindenhol ebben a világban. Köszönjük néked, hogy imádságunkat meghallgató Istenünk vagy. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Ezekre szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket. Hirdetem még azt, hogy ha kimennek a testvérek a temetőnkbe, akkor láthatják, hogy gondos kezek, illetve kéz elintézte a különböző ágakat és fákat és egyéb cserjéket. Ezeknek az elszállítására, összegyűjtésére azonban ottan segítségre lesz szükség. Úgyhogy én azt kérem a testvérektől, hogy gondolkozzunk előre, hogy húsvét után az egyik hétvégére, aki tud, azt szeretettel várnánk a temetőbe egy kis temetőrendezésre. Tényleg össze kell szednünk a gajakat, más különösebb munka nincsen, illetve ki kéne hordanunk valami konténerbe. Ezt még majd pontosítani fogom, csak jelzem a testvéreknek, hogy valahogy készüljünk erre, hogy na, egy kis kerti munkára lehetőség nyílik majd a kis temetőnkben a Szőregi úton. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztor. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel. 385. dicséret. 385. Énekeljük el az első két versével, és aztán a 13. versétől a 18. versig. Az első verse így kezdődik: keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról a nagy síralmat. Ezután pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.